Köszöntöm én is a gyülekezetet, nagyon nagy élmény itt lenni, és nagyon érezzük a ti szeretetöteket így felénk, ahogy gondoskodtatok rólunk itt egy nagyon szélárnyékos közegben, engedtétek, hogy teljenek az elmúlt éveink, vigyáztatok ránk és imádkoztok értünk, ezért nagyon hálásak vagyunk. János kérte, hogy egy pár szóval mutatkozzak be, Tatai Gábor vagyok, idén nyáron vettem át a diplomámat, azóta egy sebészeti osztályon dolgozok, így rezidensként. A feleségemmel élünk Budapesten, talán sokan ismeritek a Horváth Piroskát. Két kisgyerekünk van, egy hónapos kislány és egy 3 éves kisfiú, Efraim. Talán ennyit így gyorsan összefoglalva. És akkor rátérnék az igére, hogy ki ne fussak az időből. Ahogy Tamás említette, az elmúlt hónapok szeptember óta nagyon izgalmasan teltek a gyülekezetben. Egy sorozatot szerveztünk az apostolok cselekedeteiből, és ezen mentünk át így hétvégéről hétvégére, házi csoportokban is ezeket az igéket olvastuk. Amit ma hoztunk, és amivel készültünk, az voltaképpen ennek valami átszüremlett összefoglalása, amit tényleg úgy a szívünkre helyeződött, és amivel szeretnénk így felétek is szolgálni. A központi ige, a Lukács 24:49-ből, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruházottok mennyei erővel. Az apostolok cselekedetei annak a története, hogy egy körülbelül 120 főnyi embersereg Jeruzsálemben várakozik, és közülük mindannyian már rengeteget kaptak hitből és ismeretből, de valahogy egy új fejezet kezdődik az életükben, és most erőt kell kapniuk, hogy elinduljanak és megváltoztassák az egész korabeli világot. Mi történt velük? Mi történt ezzel a maroknyi emberrel? Mi tette őket alkalmassá erre a hihetetlen küldetésre? Hogyan lesz a doktrinából dinamika? Ez a kulcskérdés, amikor az apostolok cselekedeteit kinyitjuk. Jézus alkalmasnak gondolta őket, mert ez is önmagában hihetetlen, hogy alkalmasnak gondolta őket, hogy a nagy elhívást átvegyék. A küldetés, a jogosultság megvan, de a képesség még nincs meg, és ezt látjuk minden mozdulatukon, egészen addig, amíg Jézustól el nem búcsúznak ott a hegytetőn. Egy kicsit olyan a helyzetük, mint az én személyes életemben volt, hogy a nyáron ünnepélyes diplomaosztó, egy nagyon komoly szakmai plénum, nagyon sok oldalról megvizsgált, nagyon hosszú ideig, és aztán azt mondták, hogy alkalmas vagyok az orvosi címre, és hogy emberi életeket úgy érintsek meg, ahogy a társadalom nem minden tagja jogosult erre. Ez egy nagyon nagy kiváltság, és jött egy gyönyörű nyár, amiben ez így lehetett a saját májamat kenegetni, és ez egy nagyon jó érzés volt, és aztán eljött a szeptember, és elkezdődött a munka egy élő, lélegző betegekkel teli sebészeti osztályon. És aztán rájöttem, hogy még kezet mosni se tudok normálisan, hogy egyszerűen nincs meg bennem az a skill, vagy az a gátlástalanság, hogy egy embernek a testét egy szikével megbökjem, vagy megvágjam. Ezeket nem tudták nekem megtanítani. Hatalmas különbség teória és gyakorlat között. És egy-két hónapon belül felém is az lesz az elvárás, hogy emberek epehólyagját vegyem ki, meg a fél vastag belét, és még ettől nagyon-nagyon messze vagyunk. Ez a frusztráció és ez az iszonyatos félelem lehetett a tanítványoknak az életében is, hogy megvan a jogosultság, ez a miénk, Jézustól elvettük, de nincs meg a képesség, nincs meg az erő. Grandiózus a feladat, térben és időben. Azt mondja nekik, hogy elmenni és tanítványát tenni mindent, a föld legvégső határáig, az idők végezetéig. Óriási feladat. Az evangéliumok 33 év történetét ölelik át, és az apostolok cselekedetei szintén egy ilyen 33 éves korszakot foglalnak magukba. Az erő a második 33 évben is ugyanonnan fog jönni, ahonnan eddig jött. Ami az evangéliumokat is átfűti, ugyanaz az erő kell az apostoloknak is Jézus mennybemenetele után. Honnan jön az erő? A mennyből egy nagyon különleges személy által, aki a Szentháromság Isten akaratának a végrehajtója. Ezt nagyon szeretem, ezt a kifejezést angolul, hogy az executora. Aki már a teremtés előtt azt olvassuk, hogy ott lebegett a vizek felett, mint egy kedves, szerető, mindent elkészítő és mindent lehetővé tevő jelenlét. És ő a Szentlélek, és az apostolok cselekedetei a Szentlélek cselekedetei. Az evangéliumokban, tehát már az apostolok cselekedetei előtt sem történik semmi az ő személye nélkül, a Szentlélek nélkül. Jézus a Szentlélek által fogantatott, a Szentlélek által lett emberré. Egészen ember lett, és ezt csak egy kommentárból olvastam, és teljesen ledöbbentem, ezzel még nem gondolkodtam el, hogy annyira ember lett, hogy teljesen alkalmatlan volt arra a küldetésre, amit az ő atya neki szánt. Úgy jött el, mint én vagy te. És ebben az állapotában annyira erőtlen lélet, mint akármelyik másik ember, aki itt ül. Az ő életében sem kezdődött meg a dinamika, amíg erőt nem vett. Amíg rá nem szállt a galamb, addig nem kezdődhetett meg a szolgálata. De amint megkapta a lelket, elkezdődött a szolgálat, amikor először tanított és megnyitotta a tekercset, ezek voltak az első szavai a szájából, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. A Szentlélekkel betöltve telt a szolgálatának minden egyes pillanata. A Szentlélektől volt az erő, az engedelmességhez, hogy az életét a kereszten letegye. De a Szentlélek volt az is, aki kihozta őt onnan, ahonnan még soha senki előtte nem tért vissza. Azt olvassuk a Róma 8-ban, ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust, Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket is az ő lelke által. Tehát mind a születésében, mind a halálában, mind a szolgálatában a Szentlélek volt az erő. És miután feltámadt a tanítványainak, ezeket az egyszerű szavakat mondta, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Nagyon különleges, és talán ezen is érdemes egy pillanatra elgondolkodni, hogy mondta tiéd Jézus, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Hogy azt olvassuk, hogy az ő házának a kapuiban, a küszöbén egyetlen nap jobb, mint ezer bárhol máshogy. Hogy nincs olyan jó hely és jó személy, nincs olyan öröm, mint Jézus mellett lenni, és ő mégis azt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, akkor valami még jobbtól kímélek meg titeket. A pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, akkor elküldöm őt. Azt akarta, hogy a tanítványok alkalmassá váljanak. Erre a fantasztikus éretre. Erre az erejük feletti útra, amit Isten nekik szánt. Lélekben kezdődött velük minden. Az elhívást lélekben vették át. Nem várja tőlük azt, hogy most testben fejezzék be, amit kért tőlük. Nem végződhet a történet testben. Az a történet, amelyik lélekben kezdődött el. Itt a testinél valami sokkal többre lesz szükség. Az elhívásukat lélekben tudják csak betölteni, ezért parancsolja nekik. János 20.22-ben azt olvassuk, ez egy utasítás, hogy vegyetek szent lelket. És vesznek szent lelket. Valamilyen hallható, látható, egyértelmű, érzékelhető változáson esnek át. Amit senki nem tagadhat, aki a pünkösdi eseményeknek ott a tanúja volt. Túlcsordulnak Isten szeretetével és Isten erejével, és bárki, aki hozzájuk ér, vagy ők bárhogyan kerülnek interakcióba más életekkel, azt látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Isten ereje kiárad. Hogy a Péternek az árnyéka rásik azokra a nyomorultakra, és már attól változás lesz. A világ elkezd nagyon látványosan átformálódni körülöttük. Akárhova is viszi őket a lábuk. Ez az erő tapinthatóvá válik az életükben. És így jön a nehéz rész, hogy a Szentlélek, a Szentháromságnak, ennek ellenére, hogy ennyire fontos Jézus életében, a tanítványok életében, ő az, akit úgy hív az irodalom, hogy a Szentháromság elhanyagolt és elfeledett személye. David Pozon angol igéhirdetőnek, nagyon szeretem a tanításait, nagyon sok mindenben támaszkodtam itt rá. És ő mondja azt, ezt a negatív statisztikát idézi, hogy egyszer hallott egy igéhirdető, aki arról beszélt, hogyha Isten elvenné a gyülekezeteinkben a Szent Lelkét, tehát ahogy ő kiárasztotta visszavenni, azt mondja a szkeptikus, hogy a dolgok 95%-a úgy menne tovább, mint eddig. És semmi nem változna, se az alkalmainkon, se a gyülekezeti együttlétekkor, sem a gyerektanításokkor, a dicsőítésünkben. Egyszerűen nem érzékelnénk a differenciát. Az abcselben ellenben azt látjuk, hogy minden, ami a második fejezettől a 28-ig történik, az egyedül a Szentlélek által megy végbe. Valahogy úgy gondolkodunk a Szentlélekről és az apostolok cselekedeteitől, hogy ez egy letűnt, izgalmas idő, ami most már egyháztörténeti szakasz, most már valami újban vagyunk benne. Egy kicsit olyan, mint amikor ilyen kilövésekről nézünk a kisfiammal YouTube videókat, hogy ott áll az indítóállványon a rakéta, és akkor hatalmas erő, és füst, és zaj, és tűz, és víz, és minden megrándul, és megrezdül, és akkor az a hatalmas nagy felépítmény kimegy valahogy az űrbe. De aztán leválnak a hordozó rakéták, és akkor már kering a dolog magától a föld körül. Hogy az apostolok cselekedetei, hogy itt mekkora hőmérséklet van, micsoda mindent megrázó csodák, de az velük történt. Most már tényleg pályára álltunk. Most már nekik még nem volt Bibliájuk, nekünk már van Bibliánk, hogy mi nagyon jól megússzuk, és nagyon jól pályán maradunk a Szentlélek nélkül is. A másik tévedés, hogy hiszen itt van a Szentlélek, hogy mindig velünk van a Szentlélek, mert a megtéréskor automatikusan kapjuk. Megtérés egyelő betöltekezés. De minden, amit az apostolok cselekedeteiben látunk, az ellentmond ennek, hogy ez két nagyon különböző térben és időben elkülönülő esemény, hogy megtérünk és hogy betöltekezünk. A Lukács 11.13-ban ezt olvassuk. Ha ti hát gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ez az első nagy titok a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy az Atya adja, és ajándéknak adja, de ez még nem elég, mert ez egy olyan különleges ajándék, amit kérni kell. Ezt kérni kell. Ha ez így van, akkor nem lehet ugyanarról a dologról szó, mint a megtérés, mert ezt nem kéri senki. Ott Isten kezdeményez, ott jön, és az ő kegyelme betört, és hozzájövünk. Az, aki még nem hisz, nem kérhet szent lelket. Nem érdekli az ajándék, és nem is tudná megbecsülni ennek az ajándéknak az értékét. Nem is tudna vele mit kezdeni. Ha viszont, aki hisz és megtér és automatán kapja, akkor attól miért kérni Isten azt, hogy még kérnie is kell? Jézus itt a tanítványokat tanítja imádkozni. Ez a kontextus itt a Lukács 11-ben. Ahogy az Úr imádsága is csak a hívőké, úgy a Szentlélekért való könyörgés, és a Szentlélekkel való betöltekezés is csak a hívőké. Ez a mi privilégiumunk. Nagyon izgalmas, hogy van itt valami, amivel még lehet, hogy nem rendelkezünk, aminek nagy szükségét látjuk, de eddig azt se tudtuk, hogy mi ez. És az Atya azt mondja, hogy kérj és kapod. Egy különleges ajándék, amit az Atya nekünk szán, de nem automatikusan kapjuk meg, hanem akkor kapjuk meg, amikor zörgetünk, amikor kérjük, amikor könyörgünk, amikor a sarkára járunk Istennek, hogy áraszd ki a lelkedet. A János 7-ben ezt olvassuk, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Ez az ige is azt mondja nekünk, hogy különbség van a Jézusban való hit és a Szentlélek az erő kiáradása között. A két dolgot rettentő sok esetben különböző mennyiségű tér és idő választja. Jézusnál ez majd, hogy nem szimultán történt, ugyanabban a pillanatban Pálnál 3 nap telt el, amíg találkozott a feltámadt Jézus, és utána megkapta a Szent Lelket. Nagyon különböző tapasztalatok és történetek vannak, de ez a két dolog elkülönül mégis. Nem élhetsz úgy, hogy hiszel, bocsánat, tehát, hogy élhetünk úgy, hogy hiszünk, és még nem kaptunk lelket. De ami nagyon fontos, hogy azt kapja, aki hisz. Személyes pünkösd. Ez a másik nagyon fontos tanulság az apostolok cselekedeteinek. A pünkösd nem egy egyszeri, visszanemtérő alkalom. Nem egy egyházi ünnep, amit évről évre várhatunk szeretett vendégséggel, meghívott ige hirdetéssel, gyermekprogramokkal. Pünkösd napján valami csak a kezdetét vette, aminek folyamatosan újra és újra történnie kell Isten egyházában. Az apostolok cselekedeteiben, amikor erről a 120 főnyi sokasságról olvasunk, Péter és a körülötte levők, akkor adódik a kérdés, hogy kik voltak ezek az emberek, hogy ők mikor tértek meg. Biztos, hogy még pünkösd előtt tértek meg. Néhányan talán azelőtt, hogy Jézus meghalt, néhányan csak a feltámadás után. De ezek megtért emberek voltak, akik ott várakoztak, és azt olvassuk róluk, hogy kitartóan imádkoztak. Nem láblógatás volt, hanem nagyon komoly, fókuszált gyülekezeti élet, aminek a fókuszában ez az egy dolog volt, hogy amit Jézus megígért, az el fog jönni. És ezért kitartóan könyörögtek. Bárcsak egy ilyen közösség tudnánk lenni a térben, valahogy ez a vágy fogalmazódott meg bennünk, hogy egy Szentlélekre váró gyülekezet, amely kitartóan imádkozik, szorgosan készíti a csatornákat, a medreket, a ciszternákat, hogy amikor jön az eső, akkor elkészültek legyünk, hogy egyetlen egy csepp sem menjen pazarlásba, még a kis logónk, a nevünk, hogy tér, mint hogyha erről szólna, hogy egy tér szeretnénk lenni, ahova a lélek be tud áradni, amit csordultig meg tud tölteni. Péter mondja ott az összegyűlt pünkösdi tömegnek, hogy az ajándék feltétel nélkül az övék is lehet. Ezt olvassuk, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Nincs megszorítás, nincs korhatár, nincs se idői, se térbeli korlát. A tiétek, vegyétek. És jön a lélek, jön az áradás, és a hullámok kimossák azt a maréknyi kis gyülekezetet egészen Jeruzsálemből Samáriáig. Kapnak erőt, és képessé válnak nagyon effektíven evangelizálni, hogy ezt nem tanulták. Jézus nem adott nekik pontos flowchartos ábrákat, hogy hogyan kell oda menni emberekhez az utcán, és nekik Jézusról beszélni. Ez egyikünknek sem megy, ez mindegyikünknek nyűg. Ami itt a titok volt, hogy Samária megtért, az volt, hogy tele voltak lélekkel, hogy csordultig tele voltak lélekkel. Hogy az evangéliumot nem kikergetni kellett így magukból, hanem kilögybölődött a kis élettartályukból a másikra. Ilyen kis szivárgó cselépedények, amiket Isten csordultig törtött, és akárki ért hozzájuk, vagy ők akárkihez értek, az a szeretet és az erő arra a másik emberre, kilögybölődött, bocsássatok meg, ez egy nagyon vicces szó, de mint hogy ez történt volna, az eredeti írásokban ezt olvassuk, hogy a pünkösdről pletykáltak magukban, amikor ott így Samáriába elmenekültek, hogy állandóan ez volt a téma, teregetés közben, ebédfőzés közben, és ezt meghallották a szomszédok, és elkezdtek erről beszélni, és elkezdték ezeket a csodákat kívánni. Itt ülnek idősebbek is. Én is csak az apukámtól hallottam, ilyet én nem láttam, de hogy amikor jön az ébredés, ez tényleg ilyen, hogy emberek nem tudnak másról beszélni, csak Jézusról. Apukám egy pici fehér megyei faluból jön, és őt azt mondta, hogy amikor jött az ébredés, akkor kaszával a bácsi a bicikliről reggel nem trágárságot kiabált a szomszédnak, hanem azt, hogy János 3.16, és akkor a másik visszakívált egy másik igét, amit ő kapott reggel. Vagy 60-ban, amikor én onnan származom, amikor a rendszerváltáskor egy ébredés kezdődött, csak annyit meséltek a, a most már idősebbek, hogy olyat el sem tudod képzelni, hogy a zeneboltokból elfogytak a gitárok, hogy mindenki zenélni akart, mindenki dicsérni akarta Isten. És Budapest is látott már ilyet. És erről is van történet, hogy a villamos zeng Isten dicséretétől. Hogyha elkezdesz ezen gondolkodni, hogy mi történne ezzel a várossal, ezzel az országgal, hogyha eljönne az ébredés, akkor nagyon izgatott leszel, és rengeteg ötleted van, amit a Szentlélek meg tudna változtatni, és ez jó, és ez kell. És az ébredésről kell álmodnunk, és tudnunk kell, hogy az ébredés titka az a Szentlélek. Szóval ezt látjuk itt Samáriában is, hogy megtérnek. Rengeteg ember már ezzel is nagyon elégedett lenne. Az éneklő villamossal, a megtért szívőreg bácsikkal, a megvallott bűnökkel, a bemerítkezéssel, az örömmel. Szuper! Ez mindegyik fantasztikus dolog. És elég lehetne, de Istennek nem elég. És azt olvassuk az Abcsek 8.14-ben, hogy amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Ez egy gyönyörű, gyönyörű mód, ahogy itt az ige fogalmaz. Azt írja, hogy még nem szállt le. Még nincs ott a természet felettinek a manifestációja az életükben, hogy még nincs erő. És ezt megtehetjük gyülekezetként szolgálva egy másik gyülekezetért, hogy valakinek oda kell menni és segíteni kell, mint egy bábának. Valakinek imádkoznia kellett azért a Pálér is. Valakinek el kellett mennie a samaritánus szentekhez, és imádkozni, hogy kapjanak lelket. Valakinek olyannak, és talán ennek a legnagyobb titka ez, hogy minden, ami az enyém, azt szeretném odaadni neked. Imádkozhatunk egymásért így, hogy Atyám, szeretnek téged. Ne engedd, hogy ebből kimaradjanak, amit nekem adtál. Egyértelmű volt, hogy még nem szállt le rájuk a lélek. Hiába, hogy megtértek, de még nem volt ott a lélek. És nagyon egyértelmű volt az is, amikor leszállt. Itt most csak ezt szeretném mondani, hogy ennek itt nincs helye bizonytalanságnak. Amikor valaki tőled azt kérdezi, hogy betöltötte már a Szentlélek. És erről nem baj, 100%-ig biztosan meggyőződve, ha nem jön instant, ha nem árad ki belőled a bizonyságtétel, hogy itt és ekkor és így betöltött a lélek, akkor ott valami hiányzik. Ez nagyon különböző élmény lehet, de nagyon egyértelmű is, mert az a pillanat az életedben, az mindent megváltoztatott. És azt kívülről is látták. Azok is látták, akik még nem lehet a lélek, mert még csak nem is hisznek. Ott volt ez a Simon mágus, hogy ő pénzért akarta megvenni azt, ami ott ezekkel az emberekkel történt. Hogy én ilyen szomorúan kérdezem magamtól, amikor azra megyek egy-egy alkalomról, hogy vajon mennyit fizetne a Simon mágus azért, amit én most elhoztam onnan. És nem a gyülekezettel van baj, hanem az én kemény szívemmel nagyon gyakran. Hogy amikor jön a lélek, amikor kapunk tőle ajándékot, amikor vesszük az erőt, azt látni fogja a szomszédod, azt látni fogja a kollégád, az egy prédikáció lesz, ami így árad ki a pórusaidon, és nem tudod visszafogni, és az kérdéseket fog generálni. Amellett nem lehet elmenni. Tehát lélekkel a megtéréshez. Istennek a kegyelme az, hogy megtérnek emberek, de a megtérés nem elég. A megtért, a küldetését betöltő élethez erőt kell vennünk, ahhoz a lélekkel. Az erő hiányzik. Az alkalmainkról, a mindennapi életünkből, a házasságainkból, Istennek az ereje. A bizonyságtételünkből is az erő hiányzik, hogy ilyen voltam, és ilyen lettem. Hogy letettem, hogy elmúlt, hogy bilincsek letörtek, hogy kijöttem a saját börtönömből. Erő kell, ezt szomjaznunk kell. Egyszerűen nem szólhat másról az imádságunk, mint erről, hogy nincs erőm, de te tudsz adni. Aki kéri, aki vágyódik utána, az kap tőled erőt. Talán eddig is érezted, hogy valami hiányzik, hogy a történetenél sokkal többről szól, és igazad volt. Az erő hiányzik, és a lélek hiányzik, és a lelket nem ajándékba fogjuk kapni az abcsel végén, miután az összes tanítvány megszentelődött, hanem az abcsel elején kapjuk a szent lelket, hogy minden, ami utána történik, arra alkalmas legyél. Záborszky Dávidról ma már szó volt, és én nagyon szeretem Dávidot, és nagyon hiányzik a gyülekezet életéből, és neki egy nagyon nagy álma volt Budapestről, hogy én nem látom olyan embert, aki ennyire nagyon szerette ezt a néha nehezen szerethető várost, mint a Dávid. És ez az ige, hogy maradjunk itt, amíg fel nem ruházatunk mennyi erővel, hogy ne menjünk sehova, hogy legyünk hűségesek abban, amit elkezdtünk, amit ránk bízott, hogy legyünk egy betölthető tér, hogy teremtsünk kereteket, hogy készüljünk arra, hogy adja az ő lelkét. Ez a mi kis elhívásunk, és ebben szeretnénk szeretetben létezni, és nagyon nagy odaadásban. Ha imádkoztok értünk, ezért imádkozzatok. Ezt teljes szívünkből kérjük, hogy ez a látás, hogy valóság legyen az életünkben, és hogy adjon Isten ennek a városnak esőt, és árassza ki az ő erejét. Amen.